Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szombati adásunk témái. Ferenc pápa részvégtávirata a Hawaii-szigeten dúló tűzvész áldozataiért. Shen Bin, kínai püspök, a pápai kinevezés után Shanghaiban misézett Szent Ignác ünnepén. A szlovén Caritas országos gyűjtést és sürgősségi beavatkozást szervez az AIDS károsultaknak. Milyen kulturális környezetben nevelkedett és élt Árpádházi Szent Erzsébet? Interjú Berzevici Klára germanista történésszel. Ferenc pápa részvégtávirata a Hawaii-szigeten dúló tűzvész áldozataiért. Napok óta tartó súlyos tűzvész pusztít a Hawaii-szigetcsoport Maui szigetén, aminek következtében sajtójelentések szerint már több mint 70-en vesztették életüket. Ferenc pápa pénteken részvégtáviratban fejezte ki együttérzését az érintettek és hozzátartozóik iránt, imádkozik az elhunytakért és a mentési munkálatokban résztvevőkért. Augusztus 11-én pénteken Ferenc pápa Pietro Parolin bíboros aláírásával részvégtáviratot küldött Christoph Pierre érseknek, az Egyesült Államok apostoli nunciusának, minthogy Hawaii az USA 50. tagállama. Ferenc pápa mélységes szomorúsággal értesült a Hawaii szigetcsoport Maui szigetén kitört tűzvész áldozatairól és az okozott károkról. Táviratában szolidaritását fejezi ki mindazokkal, akik a tragédia következtében szenvednek, különösen azokkal, akiknek szerettei meghaltak vagy eltűntek. A Szent Atya imádkozik az elhunytak lelki üdvéért, a sérültekért és azokért, akik lakóhelyük elhagyására kényszerültek, valamint a mentési munkálatokban résztvevő egységekért. Lelki közességének zálogaként a Szent Atya szívből küldi az erősség és a béke mindenható Istenének áldását Maui szigetének egész népére. Hírügynöksége jelentések szerint már több mint 70 halottja van a Hawaii szigeteken pusztító tűzvésznek, de félő, hogy ez a szám tovább emelkedik, ugyanis több mint 1000 eltűnt embert keresnek, és a lángokat nem sikerült még teljesen megfékezni. Az Egyesült Államok elnöke ígéretet tett arra, hogy minden lehetséges segítséget megad a katasztrófa sújtotta területen élőknek, a haditengerészet és a hadsereg megfelelő egységeit az ott élők megsegítésére küldi, és felszabadította erre a célra a szövetségi segélyalapokat. Most a legfontosabb feladat a tűz mielőbbi eloltása és a lakosok, valamint a turisták evakuálása. A lángok megfékezését azonban különösen nehézé teszik a Hawaii térségében pusztító Dora hurrikán 100 kilométeres széllökései. A tűzvészben több száz lakóház leégett, köztük a Maui sziget Lahaina nevű történelmi belvárosában található régi épületek. Joseph Shen Bin kínai püspök a pápai kinevezés után Shanghaiban misézett Szent Ignác ünnepén. Miután július 15-én Ferenc pápa kinevezte Joseph Shen Bin kínai papot Shanghai püspökévé, az új főpásztor július 30-án vasárnap Loyolai Szent Ignác ünnepének vigíliáján mutatta be első püspöki szentmiséjét a Shanghai székesegyházban, tájékoztatta a Fidesz missziós hírügynökség. A Shanghai Katolikus Egyházmegye székesegyházát 1905 és 1910 között építették francia jezsuiták kezdeményezésére, és Loyolai Szent Ignác a Jézus Társaság alapítója tiszteletére szentelték fel. Július 30-án, a hónap utolsó vasárnapján, Loyolai Szent Ignác hétfői liturgikus ünnepének vigíliáján ebben a templomban tartotta Joseph Shen Bin püspök első püspöki szentmiséjét. Az időbeli egybeesés jelképes értékű, így a Sankai egyházmegye és a jezsuiták közötti szoros történelmi kapcsolatra utal, főként annak tudatában, hogy Ferenc pápa személyében az első jezsuita lett Péter utódja. A Szentatya július 15-én nevezte ki Joseph Shenbin püspököt Sankai püspökévé, áthelyezve őt a Jiangsu tartománybeli Haimen egyházmegye éléről a Sankai egyházmegye püspöki székébe. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Shenbin püspököt a kínai politikai hatóságok már április 4-én beiktatták a Sankhai egyházmegye élére anélkül, hogy a Szent Szék jóváhagyta volna döntésüket. A július 30-i vasárnapi beiktatási szentmisén a Sankhai egyházmegyének több mint 1000 híve és több tucat pap vett részt dacolva a rekkenő hőséggel. Mindnyájan együtt imádkoztak, hogy Shenbin püspök vezetésével az egyházmegyében az evangélium hirdetése intenzíven és állandóan fejlődjön a Szentlélek közreműködése révén. A szentbeszédet Ignatius Wu Nianlin atya, az egyházmegye helynöke mondta, felidézve Szent Ignác életét, az Úr iránti odaadását és földi zarándok útját, amelynek során eljutott a teljes belső lelki megújulásra a gondos megkülönböztetés révén, hogy mindenben kövesse az Úr akaratát. A szentmise végén Joseph Shenbin püspök a jelenlévőkkel együtt imádkozott Wu atyáért és mindazokért, akik Ignác nevét viselik. Joseph Shenbin sankhai püspök életrajza a Wikipédia angol kiadása alapján. Joseph Shenbin katolikus családban született 1970. február 23-án Kidongban, Jiangsu tartományban. Filozófiát Sesamban és Sankhajban tanult, míg teológiai tanulmányait Pekingben végezte, és 1996. november 1-én szentelték pappá. A Haimeni egyházmegyében dolgozott, a Jézus szíve plébánián káplánként, majd mint az Isten anyja templom plébánosa, illetve mint az egyházmegye általános helynöke. 2010. április 17-én a Szentek is a Kínai Népköztársaság kormánya beleegyezésével kinevezték Haimeni püspökké, amely megbízatását 2010-től 2013-ig töltötte be. Időközben ő lett a Kínai Hazafias Katolikus Társaság elnöke. 2023. április 4-én a Szentek jóváhagyása nélkül a kínai politikai hatóságok beiktatták Sankhai püspökévé. Az egyházmegye papjait úgy hívták meg a beiktatásra, hogy új püspökök nevét közölték volna velük. Ferenc pápa 2023. július 15-én Sankhai püspökévé nevezte ki. Pietro Parolin bíboros államtitkár kijelentette, hogy Ferenc pápa lelkipásztori gesztusként csatlakozik a kormány intézkedéséhez a sankhai katolikusok érdekében, annak ellenére, hogy a kormány egyoldalú lépése megsértette a Kínai Népköztársaság és a Szentszék között 2018-ban kötött megállapodást. Parolin bíboros szerint Ferenc pápa abban reménykedik, hogy szem előtt tartva az egyházmegye nagyobb javát, és a püspök lelkipásztori szolgálatának gyümölcsöző gyakorlását orvosolja a Sankhajban keletkezett kánonjogi szabálytalanságot. 2022 óta Joseph Shenbin a Kínai Katolikus Püspökök Kollégiumának elnöke, amely intézmény a Kínai Népköztársaság vallásügyi állami adminisztrációjának a kínai kormány által jóváhagyott vallási csoportja. Shenbin püspök közvetlen sankhai elődjét, Matthew Yu Chengchait a Szentszék nem ismerte el. A Szentszék hivatalos 2023-os évkönyvében, az Annuario Pontificio-ban a Haimeni Sankhai egyházmegyék neve alatt nincsenek sem személyi adatok, sem pedig a hitéletre vonatkozó statisztikai adatok. A Szlovén Caritas országos gyűjtést és sürgősségi beavatkozást szervez az árvízkárosultaknak. Az országban a múlt heti pusztító árvizek után a szlovén püspöki konferencia 75 ezer eurós gyors segélyt adományozott az árvizek és földcsuszamlások áldozatainak. A ljubljanai püspöki konferencia bejelentette, hogy a támogatást a katolikus Caritas biztosítja, tájékoztatta Szír olasz katolikus hírügynökség. A szlovén püspökök rendkívül ülést tartottak augusztus 9-én szerdán, miután felkeresték egyházmegyéjük érintett régiói, és sürgős segélynyújtást indítottak az alapvető szükségletek szétosztásával, továbbá lehetőség szerint az egyházi épületek rendelkezésre bocsátásával a kitelepítettek elhelyezésére. A püspökök jövő vasárnapra, augusztus 13-ára országos gyűjtést hirdettek minden katolikus templomban az árvízkáros útak javára. A püspökök megdöbbenésüknek adnak hangot a rendkívüli természeti csapás miatt, amely a legsúlyosabb az ország utóbbi 30 évének történetében. Ugyanakkor köszönetet mondanak minden önkéntesnek és aktív, teljes munkaidőben dolgozó munkatársnak. Az egymás segítő emberek közötti szolidaritás új reményt ébreszt abban a nehéz pillanatban, hangsúlyozzák a püspökök. A Caritas Szlovénia eközben csütörtökön arról számolt be, hogy már mintegy 30 ezer eurót utaltak át az egyházmegyei és plébániai karitászok részére, élelmiszerek, higiéniai cikkek és segédeszközök, például talicskák és lapátok vásárlására és szétosztására. A vásárlási utalmányokat közvetlenül a különösen érintett családok kapják, hogy az emberek beszerezhessék a mindennapi árucikkeket. A Caritas segítsége kiterjed a lakóházak és lakások takarítására is. Az egyházközségi Caritas és a Jung Caritas ifjúsági szervezet több száz önkéntese teljesít szolgálatot, közölte a segélyszervezet. Ferenc pápa szerdai általános kihallgatáson imára szólított fel a természeti katasztrófák áldozataiért, amelyek Szlovéniát és Georgiát sújtották az elmúlt napokban. Milyen kulturális környezetben nevelkedett és élt Árpád-házi Szent Erzsébet? Interjú Berzevici Klára germanista történésszel.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetében a Modenai Egyetemmel összefogva egyik a középkori német irodalommal kapcsolatos kutatási irányuk keretében Árpád-házi Szent Erzsébet apósának családi hátterét és ennek érdekes következményeit vizsgálják. Megkértük az intézet igazgatóját, Berzevici Klára, germanista történészt, aki műsorunknak már többször is vendége volt, hogy adjon egy rövid áttekintést erről az érdekes témáról. Kedves Klára, szeretettel köszöntelek a Vatikáni Rádió vonalában.
Köszönöm a meghívást, és én is tisztelettel üdvözlöm a Vatikáni Rádió hallgatóit. A kérdés valóban egy roppant érdekes kutatási területünket érinti. Válaszomat azzal kezdeném, hogy Árpád-házi Szent Erzsébetet, aki, mint tudjuk, II. András és a szerencsétlen véget ért Merányi Gertrudis királyné lánya volt, egyébként ugye a későbbi magyar király IV. Béla húga is, az akkori idők szokása szerint már kisgyermekkorában eljegyezték. Szülei a német-római birodalom egyik fontos tartományának, Türingiának a várható örökösét választották számára házastársul. Ugyancsak az akkori szokásoknak megfelelően a mennyasszony igen korán leendő férjének rezidenciájára költözött, így Erzsébet is, aki ugye 1207-ben Sárospatakon született, és már 1211-ben, azaz 4 éves korában Türingiában a fejedelmi, vagy az ottani elnevezés szerint a tartománygrófi székhelyre Elzenachba, illetve a mellette magasodó Wartburg várába költözött, és rövid élete során csak egyszer tett látogatást addigra már férjével, IV. Lajos tartománygróffal együtt 1222-ben szülőhazájában, Pozsonyban. Ennek az életútnak a következménye volt az, hogy nyilvánvalóan élete legfontosabb kulturális és szellemi benyomásait Türingiában szerezte, ahol az ő 10 éves koráig, 1217-ig apósa első Hermann uralkodott. Az első Hermann körül kialakult kulturális és elsősorban irodalmi légkör pedig az akkori Európa egyik legnívósabb szellemi környezetének számított. Mire Erzsébet Eisenachba került, addigra már működött Hermann tartománygróf híres költőiskolája, vagy németül Dichterschule, és udvarában olyan jeles személyiségek voltak a hangadók, mint például Wolfram von Eschenbach, a Parsifal költője, és több más kiválóság.
Így hát Erzsébet kisgyermek korától Európa egyik vezető kulturális központjába került. ahol a jövendő fejedelem leendő feleségének nevelésére nyilván nagy gondot fordítottak. Vajon hogyan alakult ki ez a különlegesen érdekes atmoszféra?
Az akkori fejedelmek gyakran nem csak a kultúra iránt érdeklődésből, hanem hatalmuk alátámasztására, uralmuk hitelesítése céljára is használták a népártolást. Úgy tűnik, Hermant ennél személyesebb indítékok is motiváltak, véleményünk szerint ez a családi hagyományhoz való ragaszkodás is lehetett. Kutatásainkban ehhez a kulcsot Wolfgang von Eschenbach egy másik nevezetes elbeszélésében, a Wilhelmnak nevezett eposzban találjuk meg.
Ez érdekes szempontnak tűnik. Hogyan kapcsolódik ez az eposz Hermann családjához?
A Wilhelm eposz központi alakja egy tényleges történelmi személy, Guillaume Toulouse grófja, aki részben Nagy Károly császár unokatestvére, részben sikeres hadvezére volt. Mai rezonanciákat is ébreszt az a tette, hogy amikor a szaracénok az ibériai félszigetről a Pireneusokon átkelve a mai Franciaország déli területeit is ellenőrzésük alá vonták, Guillaume seregei a Pireneusokon túlra szorították vissza a megszállókat, még Barcelonát és környékét is felszabadítva. Ez a kiváló hadvezér élete delén egy kolostort építetett, ahova egyszerű szerzetesként később maga is bevonult, és még számos évig szolgált, míg a szentség hírében 812-ben vagy 815-ben meghalt. Szentségét később az egyház is elismerte, és 1066-ban II. Sándor pápa alatt a szentek sorába emelték. E férfiúnak személyes kiválósága mellett érdekessége volt, hogy az akkori idők meghatározó személyiségének Nagy Károly császárnak közeli rokona volt, lévén, hogy édesanyja Nagy Károly apjának a testvére volt. Az említett Wilhelm eposzban is komoly szerepet kap első Károly császár rokonsága. Kutatásaink során kiderült, hogy Hermann tartománygrófi számos vonalon Nagy Károly családjának, a Karolingoknak leszármazottja volt, összesen 35 ilyen rokoni összefüggést tudtunk azonosítani, sőt, az is kiderült, hogy egy vonalon az említett Szent Guillaume Toulouse-i gróf is az ősapja volt a 16. generációban. Egy családi kapcsolatok a 12.-13. században, amikor ugye türingiai Hermann élt, nagy súllyal estek latba az emberek világképének kialakulásákor. Eredményeink alapján úgy véljük, hogy okkal feltételezhető, hogy mikor Wolfram von Eschenbach témaválasztása szóba került, akkor egy családi kapcsolatok is indíthatták türingiai Hermannt, hogy a Guillaume körüli mondakör költői feldolgozására buzdítsa udvari poétáját. Tekintettel arra, hogy a Wilhelm eposzt középkori német irodalom egyik legfontosabb fennmaradt műveként értékelik, elméletünk a német irodalom egyik fontos kérdésére adott válaszként is értékelhető.
Ezek roppant érdekes összefüggések. Köszönjük a beszámolót, és sok sikert kívánunk a további munkához.
Igyekezni fogunk, és köszönöm a lehetőséget és a Vatikáni Rádió hallgatóinak a figyelmét.
Berzebici Klára germanista történésszel munkatársunk Somogyi Viktória készített interjút. Adásunkat a Szent Atya szombati tweetjével zárjuk. Ferenc pápa Twitter üzenete augusztus 12-én szombaton az ENSZ Nemzetközi Ifjúsági Világnapján. Kedves fiatalok, soha ne veszítsétek el bátorságotokat az álmodozáshoz és az élethez. Tegyétek magatokévá gondoskodás kultúráját, és terjesszétek azt. Legyetek a testvériség bajnokai, nézzetek szembe az élet kihívásaival, megengedve magatoknak, hogy Isten és jó tanácsadók vezessenek benneteket. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.